Hadd hajtsuk le fejénket imádságra. Áldott mennyei atyánk, úgy jövünk ma te hozzád, mint a te hívő gyermekeid. Hisszük Isten ígéjét, hogy ő megígérte nekünk az ő ígéjében, hogy bármit kérünk az ő nevében, azt megadja nekünk. Ami szíveink örvendeznek afelől, amit tegnap történt. Nem csak láttuk a betegeket meggyógyulni, hanem láttuk Isten hatalmas erejét munkálkodni. A bűnösök átlettek formálva szentekké. Uram, ez az oka annak, hogy ma boldog otthonokban vannak, és boldogok ezek az emberek. Arra kérünk, hogy ma duplázd meg a számukat, hogy minden bűnös jön az oltárhoz, minden beteg legyen meggyógyulva, szólj hozzá a te ígéd által. Fogadj el minket alázatos edényeidként, miközben igyekszünk Isten ígét, az élet ígét előterjeszteni. Legyen, hogy megáldjad a mi egyszerű erőfeszítéseinket. Köszönjük neked, amen. Foglaltok helyet. Látom, hogy vannak itt levelek a szószéken, vagy az emelvényen, és ezekért az ügyekért és imádkoznunk kell. Valahányszor megteszem. Szokásosan megvárom, amíg a szellem kenete a teremben van úgy, hogy érzem, és megvan a biztonságom, és akkor sokkal erőteljesebb, ha ezt akkor teszem. Ennek semmi köze a babonához. Ha az lenne, akkor Pál apostol is babonaságot gyakorolt volna, mert az ő verejtékével vették a zsebkendőket, és vitték el a betegekhez. Némelyek a kenetet is alkalmazzák. Nos, ez rendben van, ha Isten is megáldja, én is támogatom. De ha jól megfigyeljük a Szentírás, Pál apostol nem kente fel a zsebkendőket, nem, hanem vették azokat az ő verejtékével. Pál apostol nagyon fundamentális volt, úgy a prédikálásával, mint a tanításában. Azt hiszem, ezt a szunamita asszony történetéből vette, aki elment Elizeushoz, és Elizeus odaadta a botot az ő szolgájának, és azt mondta neki, menj ezzel a bottal, és tedd a beteg fiúra. Elizeus tudta, hogy minden, amihez hozzáért, meg lett áldva, és Pál apostol is így vette ezt át. Nos, most, mielőtt kinyitnánk az ő könyvét, hagyj folyamodjunk még egyszer a szerzőhöz, hogy ő áldását adja. Atyám, ez a te szavad, mi kinyitjuk a lapjaid, nyisd meg te a mi értelmünket a megértéshez. Kérünk téged a Jézus nevében, amen. A mai témám az, hogy Isten az ő szeretetét az ő népe által, vagy az ő népén keresztül mutatja meg. És felolvasom az íge szakaszt az János evangéliumából, a 3. fejezetből, a 16. versből. A legkisebbnek, a legkisebb, a legfiatalabb gyermeknek a vasárnapi iskolában, vagy az épületből ismernie kellene ezt a szövegszakaszt. Itt az van megírva, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy bárki legyen az, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez talán az egyik legismertebb ígevers a Bibliában. Mi úgy vagyunk utalással rá, mint a Biblia aranyszövegére. A szeretetről van szó benne, és nekem megadatott az a kiváltság, hogy sok pogány országban is hirdethettem az evangéliumot, és hallottam az elméleteiket, de soha nem láttam semmit, ami Isten keresztény szeretetével összehasonlítható lenne. Senki sem tudja megmagyarázni. Költők megpróbálták, énekszerzők is, énekírók is, prédikátorok is, mind kudarcot vallottak. Egy költő a következőket írta. Ha a tenger csak tinta lenne, és az egész ég egy pergamen, és minden fűszár a földön egy írótól, és minden ember szakmája szerint egy írnok lenne, és megpróbálnak kifejezésre juttatni és leírni Isten szeretetét, amely fentről jött rá, akkor sem a pergamen, sem a tinta nem lenne elegendő, még ha az ég egyik végétől a másik végéig írnának is. Majd egy másik énekszerző. Amióta hitben megláttam ezt az ő sebeiből fakadó patakot, ezt az ő megváltói szeretete lett a téma. Ez az ő megváltói szeretete lett a témám, és ez lesz, mint halálomig. Ha valamire szükség van ma, Isten nagy és egyetemes gyülekezetében, az a szeretet lenne. Az összes többi dologra nincs annyira szükségünk, mint amennyire azt hisszük, hogy szükségünk lenne rájuk. Minden elérzékenyüléseink, lelkesedéseink, ajándékunk is, és így tovább csodálatosak, és hálát adunk Istennek értük. De ha ezeket a dolgokat nem a szeretet irányítja és uralja, akkor semmi hatásuk nincs. Kihatásuk nincs. A szeretet a legnagyobb hatalom, ami a Földön létezik, ami az embereknek adatot vagy meghagyatott. De hiszen egy olyan otthon, amit nem a szeretet ural és irányít, az végül is nem otthon. Ha egy nő és egy férfi nem szereti egymást végérvényesen, hogyan bízhatnának meg egymásban? Látjátok, éppen ebből kifolyólag úgy értem, ahelyett, hogy bármilyen érzelmekben vagy ajándékokban helyeznénk a hitünket, mint például az újongás, a nyelveken szólás, vagy bármilyen más dolog, amiről azt hiszük, hogy a Szent Szellem bizonyítéka lenne. Most ezek a dolgok jók, de ha visszatérünk ahhoz az alapelvhez, hogy a szeretetet helyezzük előtérbe, és csak utána a többi dolgot, akkor úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek jobb előrehaladása lenne. Először jön Isten, és Isten a szeretet. A szeretet szó kifejezésnek két különböző jelentése van a görögben. Az egyik a filió, ez az a szeretet, amit a feleségetek iránt éreztek. Az agapé az isteni szeretetet jelenti. Már most a feleségetek iránti szeretet és az Isten szeretete annyira ellentétes egymással. Figyeljetek, a feleségetek iránt érzett szeretet az, hogyha valaki megsérteni a feleségeteket, azonnal meg tudnátok ölni. Ez a filió szeretet, de az agapé szeretet, az Isten szeretete helyben imádkozna az illető lelkéért. Két különböző szeretet. Én meg vagyok győződve arról, hogy sokan közülünk meglettek tévesztve. Nekünk emberi szeretetünk van, és azt hiszik, hogy isteni szeretetük van. Az emberi szeretet függővé teszi magát a benyomásoktól, az isteni szeretet Istentől származik a szívünkbe. Ez az isteni szeretet az, amely semmit sem kérdőjelez meg, de mindent elhisz. Az emberi szeretet perlekedik, de az isteni szeretet az nem. Tökéletes bízalom, tökéletes hit, ha igazán szeretünk. Nos, egy ilyen összejövetelen, egy ilyen összejövetel előtt beszélve, mint ez, akkor valaki azt mondhatja, szerinted elég csak ezt az egy igeverset felolvasni a Szentírásból? Nos, én azt mondom nektek, ebben az egy igeversben, a Szentírásból, van elég minden ahhoz, hogy a mennybe vagy a pokolba küldjön benneteket. És ha hatalmamban állna, nem változtatnék rajta semmit, mert a világ összes pénze érdekében, hogy a világegyetem királya lehessek, 1 millió évig is uralkodhassak benne, nem változtatnék meg semmit ebből a szövegrészből, mert ez az Isten ígéje, amit nem lehet megmásítani. Nem számít, hogy milyen csekély, mindig ugyanaz, és ugyanolyan értékkel bír, mint az egész könyv is. A ti tetteitek, a ti hozzáállásotok, bármi legyen is az, ehhez az ígéhez az örök sorsotok függ tőle. Látjátok, ez a szentírási íge olyan értékes és elégséges, hogy ma is elgondolkodjunk rajta. Valamennyi idővel ezelőtt azt hiszem, Kentucky állambeli Louisville-ben történt, ahol azt mondták nekem, hogy volt ott egy kisfiú, aki kitakarította a pajtát, és átkutatta úgy a régi dolgokat és újságokat, és talált ott egy nagyon kicsi bélyeget. Körülbelül fél hüvelyknyi négyzet alakú bélyeget, és ennek a fiúnak hirtelen két gondolata támadt. Az egyik egy fagylalt volt, a másik pedig egy bélyek kereskedő ott az utcán. És fogta azt a kis bélyeget, és nagyon kevés volt ráírva. Meg volt sárgulva, mert olyan régi volt. És akkor lefutott az utcán, és megkereste a bélyeg kereskedőt, és megkérdezte, mennyit adsz nekem ezért a bélyegért? Ez az ember fogott egy szemüveget, megvizsgálta, észrevette a bélyeg korát, és a fiú azt gondolta, hogy talán kap érte 15 centet, hogy elég legyen egy fagyira. Erre kereskedő azt mondja neki, adok neked érte $1. Ó, a fiú elképett. Elfogadta azt az $1, azért a kis darab papírért, fél négyzetcentis darabért, és a bélyeg kereskedő egy héttel később $500 adta el ezt a bélyeget. És az utolsó, amit hallottam, hogy egy negyedmillió dollárra lett értékelve. Tehát nem a dolog mérete, a lényeg, hanem az, hogy mi van ráírva. Így van ez ma ezzel a rövid íge szakasszal is. Arra vagyunk tanítva, hogy nem a nagy dolgok azok, amelyeket teszünk a lényegesek, hanem a kis dolgok, amiket elintézetlenül hagyunk. Egyszer arról számoltak be, erről a legutóbbi angol királyról, Györgyről, hogy meglátogat az egyik kanadai várost, és az összes iskola, a gyerekek az iskolákból kivonultak, hogy lássák a királyt, amikor elhalad. A tanárok persze szabadidőt adtak a diákoknak, és a gyerekek mind rendelkeztek egy kis zászlóval, amit a király tiszteletére lengethettek. És hogy mennyire szerették így megmutatni neki a hűségüket, hogy alávetik magukat ennek a nagy királyságnak, vagy birodalomnak. És ez a király ugye elvonult ott előttük, és a gyerekek mindannyian lengették a kis zászlajukat, és egyfajta indulat támadt bennük, hogy csatlakozzanak, részt vegyenek ebben az élményben. És akkor, amikor az utcák mind kiürültek már, egy tanárnő keresett egy gyereket, egy kislány hiányzott, aki nem jött vissza a rendezvényről. És a tanárnő végigment az utcákon, a nevét szólította, és akkor meglátta ezt a kislányt egy telefonpóznának támaszkodva, és oda ment ehhez a lányhoz, és ahogy az édesanyja tette volna, úgy tette a tanárnő is, és azt mondja, drágám, miért sírsz? És a kislány ránézett, a könnyek végigfolytak a duci arcán, és azt mondta neki, vajon nem lengetted a kis zászlódat, De igenis, hogy lengettem az ászlómat. És akkor tovább kérdezi a tanítónő, nem láttad a királyt, amikor elvonult? És azt mondja, de igen, tanítónéni, én láttam a királyt, de olyan kicsi vagyok, és a király nem láthatott engem. Nos, Jézussal egészen más a helyzet. Nem számít, hogy milyen kicsinyel, milyen jelentéktelenek vagyunk, és mit teszel az ő nevében, ő tud róla. Lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, amit teszel, de ha az ő nevében cselekszed, nem számít, hogy milyen jelentéktelen ő látja. Az Úr Jézus azt mondta, és ha csak egy pohár hideg vizet adtok valamelyik tanítványomnak, csak azért, mert egy tanítvány bizony az igazságnak megfelelően mondja, az meg lesz jutalmazva nektek. Látjátok, nem azon múlik, hogy mi apróságnak látunk-e valamit, vagy félváról vesszük, az Úr észreveszi az apró dolgokat is. Én nagyon örülök ennek, ti nem. Ő látja az apró dolgokat is, amiket teszünk, és ez a rövid ége szakasz, ha megfelelően vesszük, akkor nagy kihatással lesz mi ránk. A forradalom idejéből arról lettünk tudósítva, hogy egy katona a haditörvényszék elé lett állítva, mert valami büntettet követett el, majd az azonnali rögtönítélet kellett volna következzen. És volt valaki, aki elment az államelnökhöz, hogy közben járjon az életbe maradásáért, és az elnök csak fogott egy darab papírt, ami ott volt nála, és ráírta, én megbocsájtok ennek az embernek, aláírja Abraham Lincoln. És ez az ismerős vette ezt a papírdarabot, elvitte a cellába, és azt mondja fogolynak, te szabad vagy. És az ember ránézett a cetlire, és azt mondja neki, de hiszen ez nem egy hivatalos darab papír, ezt nem hiszem el. És visszautasította, mivel egy kis darab papírra volt leírva, és nem egy nagy darab levelező lapra az elnök levelező lapjával, vagy címerével. Másnap a férfi meghalt. A helyszíni rögtönítélet szerint kivégezték, és akkor megjelent az ügy az újságban, és ez a felmentés, amit az elnök aláírt, és az állt benne, a férfi ki lett végezve, rögtönítéletszerűen, noha az elnök megkegyelmezett neki. A történet a szövetségi bíróság elé került, és akkor jött ez a jelentős mondat. A megkegyelmezés nem jelent kegyelmet, ha nincs elfogadva úgy, mint egy megkegyelmezés. Látjátok, a János 3.16. verse mindenki számára kegyelmet jelent. Minden nő számára, minden férfi számára, minden gyermek számára, minden fiú és lány számára ezen a földön. De ha nem fogadjátok el a maga módján, akkor nem vonatkozik rátok. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindazok, akik hisznek ő enne, el ne vesszenek, hanem örök életet nyernek. Micsoda megbocsájtás Ádám bukott utódainak, mindazok számára, akik elfogadják, akik magukévá akarják tenni. Ez egy ingyenes megkegyelmezés számotokra és az én számomra. Ó, micsoda szeretete van Istennek! A szeretet egy hatalmas képesség, és amikor a szeretet kifejti magát, vagy megmutatkozik, és kifejtésre kerül annak ereje, akkor a szuverén kegyelem átveszi a hatalmat, és nyilvánvalóvá teszi azt, amit kijelentett. De hiszen ezért vagyunk ma itt, mert Isten annyira szerette a világot, az ő szeretete bemutatásra került a világnak, és eljött a megváltó. Isten azt akarta, hogy egészségesek legyetek, azt akarta, hogy jól érezzétek magatokat. Az ő szeretete előkészítette a kiengesztelődést, hogy eltörölje a ti bűneiteket. Isten szeretete volt az, amely arra késztette őt, hogy ezt megtegye. A szeretet egy hatalmas képesség. Egy anya belerohan akár a tűz lángjaiba is, hogy kiragadja a gyermekét onnan, amikor veszélyben van. Ó, a szeretet annyira hatalmas. A szeretet ki fogja eszközölni benetek, hogy bizalmatok legyen. Elmehettek a legnagyobb gyülekezetbe itt, az ország egyik tartományába, és tartozhattok hozzá, és talán szilárd és támogató tagok lehettek a legnagyobb felekezeti gyülekezetek egyikében. De akkor egy olyan dolgot tesztek, amelyet nem tennétek, ha valahol egy kis misszióhoz tartoznátok, amelyre ugye megvetéssel tekintenek. Látjátok, a szeretet nem fél. A szeretet kiűzi a félelmet. És ezt megfigyeltem az összejöveteleimen, amikor az emberekért imádkozom, az egyik legnagyobb, amit találok, az a félelem, és a félelem pedig a bizalom hiánya. Amennyiben nincs elegendő bizalmatok, akkor féltek, de a szeretet kiűzi a félelmet. És Isten így akarja ezt az ő gyülekezetével. Nem olyan sok állandó tagokat, hanem olyan tagokat, akik hűségesek, akik valóban hisznek, ragaszkodnak hozzá. Például a feleségem valahol az épületben van. Én szeretem őt teljes szívemből. És amikor felkészülök arra, hogy a tengeren túlra menjek, és mi lenne, ha megfognám a karjainál fogva, és azt mondanám, Branham asszony, most én elmegyek a tengeren túlra, ne legyen más, akivel kapcsolatot kezdesz. Mert ha én meghallom, hogy flörtöltél valakivel, jaj neked, ha visszajövök. Aztán megragadná ő is a galléromat, és azt mondaná, kedves férjem, én is szeretnék neked mondani valamit, ha meghallom én, hogy más nővel jártál, vagy kikezdesz, jaj neked, ha visszajössz. Ha vagy ez egy igazi otthon lenne-e? De hát nem éppen ezt tesszük mi Istennel. Vannak törvényes szabályaink, amelyeket mi magunk alkottunk. Mit teszek, ha a tengeren túlra megyek? Hiszen szeretem a feleségemet, és amíg szeretem, addig bizalmam van vele szemben. Letérdelünk együtt, és imádkozunk. A gyerekek körülöttünk vannak. Ők azt mondják, Uram, tartsd meg az apát, hozd vissza, én pedig imádkozom értük, aztán felállok, megcsókolom őket, és elbúcsúzom tőlük. Viszont látásra, és ezzel minden rendben van, aztán már nem is gondolunk rá többet. És ha a tengeren túlra mennénk, és ha tudnám, hogy bajba kerülök, és egy szánalmas ember lennék, de ha ott lennék, bármilyennek lennének is a körülmények, és tudnám, hogy megcsalhatnám őt, és aztán elmondhatnám neki utána, és tudnám, hogy ő megbocsájtana nekem, akkor sem tenném meg, mert hiszen nem akarnám megbántani őt semmi pénzért. Nem, ezt nem szeretném, még akkor sem, ha megbocsájtana nekem. Nem, hanem a szemében akarok tudni nézni. Én mondom nektek, az Isten szeretete beköltözik a ti szívetekbe, az arra fog ösztönözni benneteket, hogy azt tegyétek, ami kedves az ő szemeiben. Nem tennétek semmi olyat, amivel megbántanátok őt. Látjátok, még ha az emberek azt is mondják, szűklátókörűek vagytok, ilyenek vagy amolyanok vagytok. Nem, Isten szeretetében nem tennétek semmit, amivel megbántanátok őt. De hiszen örök életetek van, ti hisztek neki, de vajon tényleg teljes mértékben hisztek-e neki? Figyeljetek! Isten képviseli az ő szeretetét, és Isten olyan emberekké tesz benneteket, amilyenek vagytok. Ó, annyi minden van, amit mondani tudnék erről. Most pedig szeretnék egy kicsit elárulni valamit, amit nem hiszem, hogy az emberek gyakran tesznek egy ilyen összejövetel előtt. De szeretnék megosztani veletek valamit a belső hitéletemből. Azt hiszem, ez most helyén való lenne. Sokan kíváncsiak arra, hogy mi történik az összejöveteleken. Ők azt gondolják, hogy ez valami különleges ajándék. Nem, nem csak erről van szó. Ez a szeretet, Krisztus szeretete. A Krisztus iránti szeretet, és ezt szívből kell tennetek. Én láttam, hogy a legkegyetlenebb ördögök is lelettek győzve, és le kellett borulniuk Isten szeretetének a jelenlétében. A szeretet kiűzi a félelmet. Végül is ez egy olyan bizonyságtétel, amelyet már elmondtam az oregoni Portlandból. A hitről prédikáltam, és egyszer csak jött egy nagy darab erős férfi, aki legalább 125 kilót nyomott. Én pedig azt hittem, hogy valami nagy követ, aki el akar mondani valamit, közölni akar valamit, és hirtelen láttam, hogy körülbelül 150 prédikátor eltűnt az emelvényről. És én ránéztem, és láttam, hogy valami baj van az elméjével. Éppen azelőtt összevert egy prédikátort az utcán, eltörte a csontját, és ott hagyta a garatban. És körülbelül 6000 ember volt jelen az összejövetelen ott. És ez az ember feljött az emelvényre, és azt mondja, te képmutató, te magad vagy az, aki Isten szolgájának állítod magad, én össze fogom törni minden csontodat a testedben. Én akkoriban 64 kiló voltam, őt pedig 125 kilót nyomott, és egy nagyon nagy darab ember volt. Fizikailag képes volt megtenni, amit mondott. Én tisztában voltam ezzel, hogy jobb, ha nem mondok semmit, mert fizikailag képes, vagy rátermett volt mindenre, de ránéztem a férfira, aztán történt valami. Ó, ha ez mindig megtörténhetne, ahelyett, hogy kivarultam volna, vagy önkívületi állapotba kerültem volna, és hívtam volna a rendőrséget, megszerettem őt. Azt gondoltam magamban, ez a szegény ember, hiszen nem ő akar bántani engem, ez az ördög ebben az emberben, az akar bántásomra lenni. Lehet, hogy ennek az embernek családja van, lehet, hogy úgy akar élni, enni és élni akar, mint minden más állampolgár. De az ördög van benne, aki ezt teszi, amit tesz. Ó, gondoltam, te szegény testvér! És mind közelebb érkezett hozzám, és azt mondja, majd én megmutatom neked, hogy Isten embere vagy-e vagy sem. És minden elcsendesedett körülöttünk. Teljesen síri csend lett. és én éppen azelőtt vezettem két rendőrt az előcsarnokban az úrhoz, és ők már is rohantak az emelvényre, és meg akarták ragadni az embert. Én leintettem őket, és azt mondtam, nem, ez nem húsvér dolog itt. Erre a férfi közvetlenül az arcom elé lépett. Valamilyen hangot adott ki magából, és az arcomba köpött, és azt mondja, te kígyó a fűbe. Minden csontodat eltöröm a testedben, és a gyülekezet közepére hajtalak. És én nem szóltam egy szót sem, de nem is féltem. Ahogy most itt állok, tehát teljesen félelem nélkül, így álltam ott is. Hogy mi volt ez? A szeretet volt. De hiszen nem a saját akaratom vagy elszántamból mentem oda, és voltam ott, Isten küldött oda, tehát neki gondja kell legyen rám, miközben ott vagyok. És ránéztem erre a szegény emberre, és akkor felemelte a nagy öklét, körülbelül 6000 ember ült körülöttünk, mindnyáján visszatartották a lélegzetüket, és akkor hallottam egy hangot, vagyis úgy hallottam, mintha én magam mondta volna, mintha a saját hangom lett volna, ahogy mondja. Ő a te lábaid elé fog zuhanni. És kimondtam, és ő azt mondja, már is megmutatom én neked, hogy kinek a lábaihoz zuhanok én. És akkor felemelte az öklét, a szemei egy kicsit kidüllettek, és miközben az öklét úgy egészen felemelte, és éppen lecsapni akart, a földre zuhat. Zuhant közvetlenül a lábamra a testével, a földhöz szegezett a lábamnál fogva. A rendőröknek el kellett vinniük őt, mielőtt én egy lépést is tehettem volna. Figyeljetek! És amint jól tudjátok, én már sokfelé jártam. Jártam Indiában, a hinduizmus és az ördögök, a boszorkánymesterek, és így tovább kihívásaival volt dolgom. Ó, ha szeretitek őt, akkor nincs többé semmilyen félelem bennetek. Nem régen ezelőtt, néhány héttel ezelőtt, ott a régi Mexikóban egy bikaviadal arénában voltunk. És úgy tele volt minden, hogy nem lehetett helyet találni a sok emberek miatt, akik eljöttek. Aztán kimentünk a szabad térségre, mert annyi ember tömörült össze, és egyre többen és többen jöttek, pedig előző este iszonyatosan esett az eső. Amint tudjátok, az emberek már reggel 9 órakor eljöttek oda, hogy részt vegyenek az esti rendezvényen, vagy az összejövetelen, és aznap este 9 óráig vártak, amíg elkezdődik az összejövetel. Mit fognak ezek az emberek kezdeni az ítélet napján egy olyan önszerveződő kereszténységgel, mint itt? Akik még az ajtót sem nyitnátok ki arra, hogy bejöjjenek. Moore testvér pedig ott áll, zuhogott az eső, és folyamatosan mondta nekem, figyelj csak, az ima sorban történik valami. És egy mexikói prédikátor Kaliforniából, Mixel Expansos, és ő volt az, aki kiosztotta az ima kártyákat. Igen, és ő is odajött hozzám, és a fiam is odajött hozzám, és ezt mondták, ott van egy nő egy halott gyerekkel a kezében, aki ma reggel meghalt már, és ő csak átmegy az ülő embereken, átmászik rajtuk, neked imádkoznod kell érte. És Moore testvér odament, és én azt mondtam neki, imádkozz te érte. És akkor jött egy látomás, hogy ez a kisgyermek fel fog támadni. Nos, nem mondhatnánk el ezeket a dolgokat, ha nem lennének hitelesek. És láttam ezt az anyát, és láttam a gyermeket is, és láttam, hogy felkiáltott, és a gyermek egészséges volt. És az anya odajött, és folyton azt kiáltotta, padre, padre. Mexikói volt, spanyolul beszélt, és teljesen át volt ázva. És akkor rátettem a kezemet erre a gyermekre, és röviden imádkoztam, és ez a Biblia, ami előtt szívem nyitva van, Isten tudja, hogy ez az igazság. A gyermek egy kiáltást adott ki magából, és a helyszínen visszatért az élet bele a halálból. És aztán a következő este, amikor odaértem, olyan volt, mintha minden összegyülekezett volna, és az emelvény, amely majdnem akkora volt, mint ez a terem itt, tele volt, ki volt rakva kabátokkal, zsebkendőkkel, kalapokkal és sapkákkal, mindennel. És az emberek azt kívánták, hogy Isten áldása szálljon mindenre, és azt magukkal akarták vinni, mert ők maguk nem tudtak előre jönni. És a tolmács azt mondta, most egy vakember is előre jött, és folyamatosan azt kérdezte, hol van az az ember, aki a betegekért imádkozik. Vajon már a közelében érkeztem-e, ugyanis nem látott semmit. És akkor megszólítottam őt, és abban a pillanatban gondolkodtam valamin. Valami most itt van nektek. Ti is tudjátok, testvérek, akik az ígével szolgáltok, ti magatok is észreveszitek, ha a hallgatóságotok szeret benneteket, vagy nem, és ha ti szeretitek őket, vagy nem. A szeretet nem lehet mesterségesen színlelni, annak léteznie kell. Egy tüzet nem lehet egyszerűen csak festeni, a tűznek kell legyen hőtartalma. Vajon egy fázó ember felmelegedhet-e egy olyan festmény által, amely tüzet ábrázol? Nem, annak valóságosnak kell lennie. Közelebb léptem ehhez az emberhez, a vállamat az övéhez szorítottam, és azon tűnődtem, hogy vajon az öltönyöm, a kabátom ráillene-e valahogy. Mezit láb volt, nem volt cipője, a lábai olyanok voltak, és arra gondoltam, hogy ez a szegény ember talán még életében nem evett egy rendes ételt sem. Ott túl szegények az emberek, egy kőműves 8 pezót kap óránként, és 4 napig kell keményen dolgoznia arra, hogy egy egyszerű cipőt vehessen magának. És akkor még 7, 8, 9 vagy több gyerekük is van. És mindennek a tetejébe, még a természeténél fogva úgy van, hogy az ördög még ezen felül meg is vakított. A vakká tette ezt a szegény embert. Ó, milyen borzalmas és kegyetlen volt ez, és elkezdtem beleélni magam a szenvedéseibe. A szeretet volt az, az együttérzés, amit vele együtt éreztem, és eljött, és akkor úgy, ahogy odajött, a vállamra hajtotta a fejét. Ó, azt mondtam, irgalmas Istenem, kérlek, segíts meg ezt az öreg vak apukát. Arra gondoltam, hogyha saját apám élne, akkor körülbelül ebben a korban lenne, és folyamatosan csak azt mondja, Gloria Dios. És mi volt az? Azon nyomban visszanyerte a szemevilágát. Mi történt? Belekapcsolódtam az ő szenvedésébe, részese lettem valahogy, belelettem véve. Én megmondom nektek, hogy mikor sikeres a betegekért való imádkozás, amikor a helyükbe tudom magam helyezni, együtt érzek velük, osztozom a gyengeségeikben, és aztán az isteni szeretetben imádkozni tudok értük, akkor a hit hatékony. Együtt kell éreznetek valakivel, együtt kell éreznetek, mielőtt segíteni tudnátok rajta. Ennek az isteni szeretetnek a mélységébe kell hatolnotok, amely aztán kinyilatkoztatja magát. Elmondok nektek még valamit, és lehet, hogy utána fanatikusnak fogtok minősíteni engem, de mégis elmondom nektek. Sok minden történt. Röviden elmondva, az egész szolgálatom ez az egy dolog körül forog, a szeretet körül, a mély együttérzés körül. Én magam egyébként vadőr voltam Indiana államban, miközben már, vagy még mindig a baptista gyülekezetben szolgáltam, mint prédikátor. És egy nap átmentem egy területen, és éppen egy beteg barátomért akartam imádkozni. Úton voltam egy beteg barátomért imádkozni. És úgy van, hogy állandóan van nálam egy pisztoly, de akkor hátrahagytam. És most azon voltam, hogy átmenjek ezen a mezőn, hogy imádkozzak ezért a testvérért. És körülbelül 200 méterre voltam a kerítéstől, amikor hirtelen egy bika kiugrott a bokrok közül, és felém jött. És csak néhány hónappal ezelőtt megölt egy embert, és elég jól közismert bika volt, egy tenyész bika, és én teljesen megfeledkeztem arról, hogy a mezőn van. És úgy 30 méterre előttem, úgy felemelkedett. És tudjátok, milyenek ezek a rosszindulatú állatok. És miközben úgy felemelkedett, természetesen én először is a puskáért nyúltam, de nem volt nálam. És most annyira örülök, hogy nem volt nálam, mert éppen imádkozni indultam, úton voltam, és még mindig azon voltam, hogy a pisztolyt elérjem valahol lejjebb a zsebembe. De nem volt ott, a fegyvernek nyoma se volt. És csak bozó volt, semmi magas fa körülöttem, és a marhák ott feküdtek, és ez a bika is ott volt, és valahogy nem láthattam őt. Bármerre fordultam volna, elkapott volna. A biztos halál volt. És akkor az én uramra gondoltam, és azt mondtam, én nem voltam gyáva egész életemben, és másoknak is azt mondtam, hogy legyenek derekasak, és álhatatosak a nehézségekben. És azt mondtam, Uram, én bíztam benned, és mondom nektek, amikor ez így volt a fejemben, kérlek, ne vegyétek ezt megbántónak, de valami történt. Ó, bár csak most is megtörténne. Ilyen helyzetekben és ilyen esetekben mindig történik valami. Ahelyett, hogy gyűlöltem volna ezt a bikát, volt valami, hogy együtt tudtam érezni vele. Szerettem őt egyszer, csak és már nem féltem, úgy, mint most itt a testvéreim előtt állok. Minden félelem elhagyott engem. És azt mondtam, te szegény teremtménye Istennek, én a te területeden vagyok, te egy állat vagy, neked nincs lelked, csak azt tudod, hogy meg kell védened a területedet. És ezt mondtam annak az állatnak, vagy bikának, ó Isten teremtménye, én Istennek egy szolgája vagyok, és úton vagyok, hogy imádkozzak egy beteg testvérért. Sajnálom, hogy megijesztettelek téged, de a Jézus Krisztus nevében vesd le magad, és teljes erővel felém jött, útközben az agancsát a földbe verte, a port felfelé szórta, és olyan erővel jött felém, amilyen erővel csak tudott. Én pedig ott álltam, és nem féltem. És amikor már úgy 5 lábnyira volt tőlem, hirtelen felemelte a lábát, és letette az agancsát, és megállt előttem. Megfordult, visszament, és lefeküdt. És én megint 5 lábnyira elmentem mellette, anélkül, hogy megmozdult volna. Jézus Krisztus, Isten fia, kinyilatkoztatta az ő szeretetét. Ő megismerteti magát. Nézzétek, ennek a szeretetnek meg kell nyilvánulnia. Már most azt mondjátok, Branham testvér, nagyon bíztam benned, De mi van ezzel a történettel, amit most elmondtál? Nos, mi mindannyian meg kell felelnünk az ítélet napján mindenért. Ugyanaz az Isten, aki Dániel napjában be tudta tömni az oroszlán száját, most meg tudná nyugtatni a bikát is. Meg tudta nyugtatni a bikát. Nos, nem tudom, de a feleségem folyton azt mondogatja, figyelj, te nem vághatod le a füvet ing nélkül, anélkül, hogy felvegyed az ingedet. És amint tudjátok, hogy hogy van ez, nektek is kell vágni a füvet, de az emberek folyton jönnek imádkozni. Aztán fűnyírás közben levetettem az ingem, nyírtam, amikor hívtak, felöltöztem, majd imádkoztam a betegekért, majd visszamentem, folytattam a fűnyírást, és megint ledobtam magamról az ingemet. Itt nálatok nincs olyan meleg időjárás, mint nálunk Ohióban, közvetlenül a folyó mellett. És most már nagyon gyorsan kaszáltam, mert azt hittem, hogy valaki megint megjelenhet, és figyelmen kívül hagytam, és teljesen elfelejtettem, hogy ott a sarokban egy lódarásfészek van. És egyenesen ebbe a darásfészekbe belekaszáltam, és mit mondjak nektek, barátaim? Isten a bírám, egy pillanat alatt teljesen elleptek a darazsak. És mindenki tudja, mit jelent a lódarás, meg tudnak ölni benneteket. Egy lódarás is elég arra, hogy leterítsen benneteket. És én ott álltam, és megint történt valami. Én nem tudom, hogy mi az. Megtörtént, megtörténik ez a szeretet. Ahelyett, hogy gyűlöltem volna, arra gondoltam, Isten szegény teremtményei, nincs nekem semmi bajom veletek. Ez a ti otthonotok, én felriasztottalak benneteket. Ez gyerekesen hangzik, de tudjátok, mi megpróbálunk felnőtteknek lenni, ahol gyerekeseknek kellene lennünk. Látjátok, azt hisszük, hogy milyen intelligensek vagyunk, és ha képesek lennénk arra, összemérjük az intelligenciánkat Isten szeretetével és kegyelmével. Látjátok, és ezek a darazsok körülöttem, és én egyáltalán nem féltem. Azt mondtam, kis teremtmények, menjetek vissza a fészketekbe, nem foglak bántani benneteket többé. És ahogy Isten él, azok a lódarazsak kétszer-háromszor körbe repültek még, és visszamentek a fészkükbe. Ez az igazság, olyan bizonyosan, mint ahogy én itt állok. Szeretnék valamit tenni. Ha az Úr akarja, és kérni fogom őt arra, és azt mondtam Billynek, hogy ne osztogassunk ki imakártyákat, ahogy általában szoktuk tenni. Megkérem azokat, akiknek már vannak imakártyáik, kérni fogom a mennyei atyát, hogy irgalmasságot találjunk előtte, hogy jöjjön el most erre az összejövetelre, és gyógyítsa meg a betegeket, annélkül, hogy az imasor elejére kellene állnotok. Én kérni fogom őt az ő kegyelméért, az ő irgalmasságáért, és az ő szabáért, és az ő szeretetéért. Én mindent megtettem, amit csak tudtam, hogy meg kell tegyek. És akkor megkérlek benneteket, hogy gyertek az oltárhoz, hogy imádkozzunk. Legyetek odaadóak, imádkozzatok, és nézzetek ide. Amennyiben Krisztus az Úr, amennyiben ő jelen van, ő, aki a mi megbékélésünké lett, meg fogja erősíteni az ő szavát. Ő most a főpap, aki együtt érez a mi gyengeségeinkkel. Őt meg lehet érinteni. Akkor egy szegény asszony érintette meg őt. Végignézett az összejövetelen, és azt mondja neki, a te hited megmentett téged. A Biblia azt mondja, hogy ő ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Abban az időben a zsidók és a samaritánusok előtt a mesiás jele volt, de a pogányok előtt nem. Ez volt az ő mesiási méltóságának, az ő tisztességének a pecsétje. Most pedig kérem, fordítsatok rám osztatlan figyelmeteket. higgyetek mindannyian, nézzetek ide, higgyetek, nézzetek fel Krisztusra, és mondjátok, Uram Jézus, én szükségállapotban vagyok. De hiszen szörnyű napjaink vannak. Az egyik azt mondja, ez így helyes, a másik azt mondja, ez úgy helyes. Ezt kell tennetek. És senki sem tudja, hova is lehet még menni. Az amerikaiak és a kanadiak a legösszezavarodottabb emberek, akik léteznek. A legnagyobb zűrzavar itt van. És ha misszionárosokra van szükség, akkor nem Afrikában, hanem az észak-amerikai kontinensen. Biztos vagyok benne, hogy Tom's testvér Dél-Afrikából ezt meg tudja erősíteni. Mit gondolsz erről, testvér? Ha misszionárosokra van szükség, akkor az itt van. Nem azért mondom ezt, hogy lealacsonyítsalak benneteket. Nem, de ti is tudjátok, hogy egy képzett pogánnyal nehezebb foglalkozni, mint egy képzetlennel. Nagyon. Az egyik okos, és magabiztos, és így tovább, nem tudtok vele mit kezdeni. De aki tisztában van azzal, hogy nem tud semmit, azzal tudtok beszélgetni, és fel fogja ismerni Krisztust. Nézzétek, 10 000-szer, igen, megtörtént már, több 10 000-szer. Én érzem, hogy a Szent Szellem itt van. Isten mindig itt van, de most itt van az ő jelenléte. Végignézek a gyülekezeten prédikálni, már prédikáltam, ugye, és ha a Szent Szellem most eljön, és ugyanazt teszi az emelvényről, amit akkor tett, amikor a Földön járt, hinni fogtok-e? Mindenütt az egész gyülekezetben legyetek áhítatosak, maradjatok csendben ülve. Most erre az oldalra szeretnék nézni, és, amint tudjátok, én magamtól nem tudom tenni semmit. Ha a saját édesanyám itt lenne, és azt kérdezné, Billy, mi a helyzet velem? De hiszen én magam etettelek, én ruháztalak fel téged, drágám, mi legyen a helyzet velem? Én magamtól nem tudnám, Isten meg kellene mondja nekem, még ha az édesanyámról is van szó. Én nem rendelkezhetek a dologgal, nem, ez Isten kegyelme, sokan közületek betegek, és Isten meg akar gyógyítani benneteket. Határozottan voltak éppen, ő már meg is tette, csak azt akarja, hogy elhiggyétek, hogy ez már megtörtént. Hadd tekintsünk most fel ő hozzá. Emberek, csak mondjátok, Uram, könyörül most rajtam. És megkérdezitek, mit látsz, hogyan történik ez? Én magamtól nem tudok tenni semmit, még megmagyarázni sem tudom. Nem, hogy meg tudjam tenni. Nem, hanem a szellem, amelyet a képen láthattok, mint a fény. Emlékezzetek vissza erre. Ha ez lenne az utolsó prédikációm, ez az igazság. A Biblia azt mondja, hogy igaz. Az én szolgálatom bizonyítja, és a tudományos világ is bebizonyított. Ez a három tanú van. Bár lenne, hogy Isten adna nekünk három tanút ma este is, legalább hármat, akiken bebizonyosodik. Imádkozzatok, legyetek áhítatosak, bárhol is vagytok az épületben, akár messze, hátul is. De hiszen tudjátok, hogy különböző szellemekkel van dolgunk, és mindegyiküknek van egy szelleme, mindegyikünknek van egy szelleme, vagy egy szellem vagyunk, és különben nem is lennénk itt. Most pedig remélem, a gyülekezetet arra kérem, hogy most nézzetek oda, pontosan oda, abba az irányba, én közöttem, és ott, ahol a lépcsők felfele mennek. Látjátok-e ott a fényt, amint ott kering, látjátok-e ott? Ez ugyanaz a fény, amit a képen is láthattok. Éppen most jelent meg, és azt mondom, az ő jelenlétében mondom, a nyitott Biblia előtt, az ég és a föld teremtője előtt. Én hiszem, hogy ez ugyanaz a fény, ugyanaz a tűzoszlop, amely Izrael népét is vezette. Én hiszem, hogy a tűzoszlop testé lett és közöttünk lakozott, mint Isten fia, Jézus Krisztus. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus azt mondta a Földön, én Istentől jöttem, és Istenhez térek vissza. És azt is hiszem, hogy amikor visszatért, ugyanabba a fénybe tért vissza, amely Izrael népét vezette akkor. ugyanazon fényként jelent meg Saulnak a Damaszkus felé vezető úton, és beszélt hozzá. A többiek nem látták a fényt. Most nem tudom, tudjátok-e látni? Ki az, aki látja? Én magam látom. Ugyanaz a fény, ami annak idején Péter apostolnak is megjelent a börtönben, és az ajtók kinyíltak, és ő kisétálhatott. Én hiszem, hogy a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője, és Jézus Krisztus az ő egyszülött fia, aki most jelen van közöttünk. Ő válaszol az imára, és az egy asszonnyal kapcsolatos most, ittem a szőkenővel kapcsolatosan, és mögötte ül egy sötét hajú nő. Neki egy idegbetegsége van. Ha megkérlek, hogy teljes figyelmeddel néz ide, a kisnő, aki ott néz fel a férfi mögött, neked van egy idegbetegséged, te fekete hajú nő ott. Ott ül melletted egy férfi, és a férfinak gerincbetegsége van. Kaptál-e egy imakártyát? Nem. Neked nincs is szükséged rá. Ti férj és feleség vagytok. Igen, ez így van. Ha ez igaz, emeljétek fel a kezeteket. Köszönöm. Én nem ismerlek benneteket, sose láttalak benneteket, de igaz. Amen. Mindketten meggyógyultatok. Jézus Krisztus meggyógyított benneteket. Ó Istenem, adj nekünk még egyet. Ott van egy férfi, közvetlenül a kettő mögött. Rám szegezte a tekintetét. Neki egy epehólyagos betegsége van. A te neved Clarence. És te nem idevalósi vagy, hanem a Grand Prairie nevű helyről jöttél. Az epehólyagodnak vége van. Egészségesen hazamehetsz. Ti azt mondjátok, Branham testvér, te nevén nevezted ezt az embert. Nem azt mondta Jézus Krisztus az ő húsvér testében, Simon, hogy a te neved Simon, és az apád neve Jónás? Ahogy nem tette meg ezeket a dolgokat akkor, hiszen ő mag is ugyanaz. Amen. Én nem tudom, hogy ti mit hisztek e felől. Számomra a Szent Szellem itt van, jelen van. Mit gondolsz te, Uram, aki itt ülsz? Hiszel-e? Te egy bőrbetegségben szenvedsz. Ha ez igaz, akkor emeld fel a kezed. Hiszel-e bennem? Amint ezt kimondtam, a gyermeket karjában tartó férfi megszólítva érezte magát. A gyermeknek ugyanez a betegsége van. Kérem, helyezd a kezedet a gyermekre. Uram Jézus Krisztusom, gyógyíts meg most mindkettőjüket a Jézus Krisztus nevében. Amen. Arra kérlek benneteket, hogy higgyetek. Itt a fény az asszony fölött függ. Neki magas a vérnyomása. Kérem, állj fel. A neved Mrs. Fishbrook. Te ebből a városból való vagy. A 105. utcában laksz. A házszámot 13304. Amennyiben ez így van, akkor emeld fel a kezed. Köszönöm. Menj haza, meggyógyultál. Jézus Krisztus meggyógyított téged. Arra buzdítalak benneteket, hogy higgyetek Jézus Krisztus nevében. Ó, tekintsetek felőre, higgyetek és éljetek. Legyetek áhítatosak. Talán most itt. Legyen hitetek, bízzatok, Istennél nincs személyválogatás. Mi a helyzet veled, az őszhajú emberrel itt? El tudod-e hinni, hogy Isten meggyógyítja a reumádat? Ha igen, akkor emeld fel a kezed. Állj fel, kérlek, állj fel, köszönöm. Rendben, hazamehetsz. A te hited meggyógyított téged. Ott ül egy nő, aki éppen most ide néz. neki is traumája van, és hát problémái is vannak. Elhiszed-e azt, hogy Isten meggyógyít téged, ha teljes hívedből hiszel, akkor megkaphatod. Hazamehetsz, és egészséges lehetsz. Kérlek, ismerjétek fel pillanatnyilag a helyzeteteket. Az asszony elmulasztotta a gyógyulását. Igen. Neked szívbetegséged van. A nő itt az első sorban. Far asszony. Elhiszed-e, hogy Isten meggyógyít téged, meggyógyíthat téged? Az apának mentális problémái vannak. Te nem ebből a városból származol, te az államokból jöttél. Te egy hegyvidéki területről jöttél. Pennsylvániából. A város neve Warren. Pennsylvániából. Te és mindketten meggyógyultatok. Jézus Krisztus meggyógyított benneteket. Hisztek-e az Úrban? Természetesen, hogy igen. Elhisztek-e, hogy az ő jelenléte itt van? Akkor minden férfi, minden nő, mindannyian, akik eddig hátráltak, meghátráltak, egy dolgot kérek tőletek, fordítsátok rám a figyelmeteket. Ti, akik felemeltétek a kezeteket, hogy életeteket az Úrnak szenteljétek, most jertek előre, mielőtt a záró imát mondanánk. Időközben elénekeljük az éneket, hogy van egy vérrel telt forrás. Jézus Krisztus jelenlétében kérem, jöhetek most előre. Nem akartok-e előre jönni? Egy vérrel telt forrás ömöl. Jöjjetek, bűnösök, barátok, hitehagyottak, langymelegek, mindannyian jöhettek. Most megkapjátok ezt a lehetőséget, hiszen az Úr Jézus minden foltot levesz rólatok. Én tudom, hogy miről beszélek. Ő nem engedné meg nekem, hogy ezeket a dolgokat megtegyem, mégis ezzel bizonyítja, hogy ő itt van, jelen van. Szeretnétek elveszíteni a bűnösségeteket? Ugyan már, kérlek. Mi van veletek kanadiakkal? Mi van veletek kanadaiak? Jó dolog konzervatívnak lenni, de ne legyetek túl rugalmatlanok, mert megszomorítjátok Isten szellemét, és akkor nem kaptok többé ébredést. Hallgassatok rám, én az Úr nevében szólok. Tegyetek le magatokról mindent, ami csökönyös és hajthatatlan. Ti tudjátok, hogy bűnbánatra van szükségetek. Én Jézus Krisztus nevében beszélek. Figyelmeztetlek benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket Isten előtt, mert ma az oltárnál kellene, hogy álljatok, hogy legyetek. Én az ő nevében beszélek, és ti, akiknek el kellene jönnötök, tudjátok ezt. Még mindig tétovák vagytok, de eljött most az óra. Eljön majd az idő, amikor nem fogjátok megtalálni azt, amit most fel van ajánlva nektek. Így szól az Úr. Kérlek, jártok az oltárhoz. Szégyeljétek magatokat. A Szent Szellem eljön, megteszi mindezeket a dolgokat közöttünk, ti pedig úgy ültök ott, mintha megdermedtetek volna. Álljatok fel a helyetekről, és gyertek, vagy elvesztek. Én nem tudom, hogy miért is mondom ezt. Valami beszél bennem, és figyelmeztetnem kell titeket. És lehet, hogy ez az utolsó. Tartsatok bűnbánatot, mindegy, hova tartoztok, kik vagytok, amennyiben Isten szeretete nincs a ti szívetekben. Bűnösök vagytok, és úton vagytok a pokolba lefele. Ez így szól a szellem. Annyi más szellem is van itt. De most Isten szelleme beszél hozzátok, és én az Úr nevében szólok. Gyertek az oltárhoz, tartsatok bűnbánatot, hajoljatok meg az Úr előtt, és ne mullasszátok el ezt a pillanatot, mert akkor már késő lesz. Ez és a kárhozat fog rátok szakadni, így szól Isten szelleme ma közöttetek. Én csak annyit mondhattam. Isten tudja, hogy én soha nem mondtam volna ki. Valami megragadott engem, és ez az, hogy mondd ki. Még egy verset elénekelünk, aztán mindenki jöjjön, és jöjjön most. Ő szól a ti szívetekhez, és ti tudjátok ezt. Ha van valami, amire ennek az országnak szüksége van, az az, hogy újra áttörjön, hogy túlhasson rajtok, hogy túljusson minden, ami körülöttetek van. Ti annyira megmerevültetek. Szükségetek van egy szívből jövő bűnbánatra, és Isten szereteinek egy ősi megtapasztalására. Ó, a hangom emlékeztetni fog benneteket, követni fog benneteket, amíg csak éltek. Ez így igaz. A Jézus Krisztus nevében szólok. Amen. Hadd mondjak még valamit, más egyebet is. Ha van valami ellenvetésetek valakivel szemben, azonnal hozzátok rendben. Kezd sötét lenni ebben a teremben. Az én szellemem nem fog mindig pereskedni az emberekkel. Én hiszem, hogy felálltam volna, és előre jöttem volna, ha a szívem nem égett volna Isten szeretetétől, előjöttem volna az oltárhoz. Ő minden bűnömet lemosta bűneimet, minden adóságomat elengedte, lemosta minden bűneimet, eltörölte minden adóságaimat. Barátaim, ha mindenható Isten rajtam keresztül szólt hozzátok, évek óta nem láttam ehhez hasonlót. Soha nem volt még ilyen érzelmem, mint most. Láttam, ahogy a sötétség bejött ebbe a helyiségbe. Nem az én szavam, és nem az én akaratom volt. Isten tudja, hogy ez az igazság. Valami nincs rendben. Emlékezzetek vissza erre. Figyeljetek, barátaim. Én nem vagyok megalkovó. Nem vagyok egy olyan ember, aki azért jön, hogy mindenkivel a köppenyt hordozza. És az Úr küldött el engem, Isten megerősíti, igazoljatok, hogy az igazságot mondom. Ti pedig annyira egyháziasak lettetek, hogy Krisztus kívülre szorítva az emberek csak a templomba, felekezeti gyülekezetbe járnak, és a pásztoraitok itt vannak, de hiszen ők nem fognak kinevetni benneteket, nem? Ti többet jelentetek a pásztoroknak, mint amit el tudtok képzelni. Ó, ha csak felismernétek, hogy nem vagytok rendben. Gyertek az Úrhoz. Most pedig fel fogom szólítani a pásztorokat is, hogy jöjjenek előre az egész gyülekezettel együtt, és hogy imádkozzunk együtt, misszionárusok, bárkik is legyenek. Kérem, mindannyian gyertek, és imádkozzunk itt az oltár előtt. Hadd álljunk ide, mint egy csoport ember. Ó, nagy dolgoknak kellene történnie, a vakoknak már látniuk kellene, a bénáknak járniuk kellene, a nyomorékoknak meg kellene gyógyulniuk, a tolószékből fel kellene állniuk. Szégyeljétek magatokat, valami nincs rendben, mindent tisztázni kell. Isten egy ébredést akar küldeni, ő ki akarja magát nyilatkoztatni, meg akarja ismertetni magát, ő itt van. Nézzétek, az ellenség meg akarja akadályozni az ébredést, ne gondoljatok rám. Nem rólam van szó. Isten az, aki elküldött engem ide egy céllal, hogy elérkezzen az ébredés. Ti bűnösöknek lesztek találtatva, oda-vissza fogtok menni, és keresgélni fogtok. És csak azért, mert én nem adok semmit a felekezetekre, ezért azt gondoljátok, hogy nem kell válaszolnotok. Nem kell reagálnotok. Gyertek most, mindenki. Az összes metodisták, baptisták, bárkik is legyetek, katolikusok, bárkik is legyetek, jöhetek mindannyian. Arra kérünk benneteket, hogy gyertek. A hallánk hullánkja ki lett véve, de Krisztus nélkül mindenki meg fog halni. Bizonyára Isten szavát beszélem. Senki sem tud ráhelyezni az ujját valamire, ami nem Isten ígéje lett volna. Ez az ő szava. Beteg emberek fekszenek itt, szégyeljétek magatokat. Újjáéledésre, felrázásra van szükségünk. Ó, törjétek le mindezeket, a kis kerítéseket, az akadályokat. Nem úgy van, hogy én vagyok itt. Isten az, aki itt van. Ő szólt. Ő felkínálja nektek az ő kegyelmét, és ő ismeri a szíveteket. És ő az, aki azt mondta nekem, hogy ezt elmondjam nektek. Az ítélet napján nem tapad a véretek a kezemhez. Isten itt van. Amen. Ez azt bizonyítja, hogy ez a Szent Szellem kenete. Ó, barátaim, ti tudjátok, hogy mire van szükségetek, hogy találkozzatok Istennel, hogy minden rendben legyen. Mindannyian, akik még imádkoznak, mindannyian, akik érdekeltek, akik rendbe akartok jönni Istennel, álljatok fel, és jertek, és hadd imádkozzunk együtt. Szeretnétek még egy pünkösdi napot látni? Még egyet? Nos, ez rajtatok múlik. A pünkösd napjának megadója itt van, a Szent Szellem. Bűnösök, tartsatok bűnbánatot, és ti hitehagyottak, kerüljetek összhangba Istennek, emeljétek fel a kezeteket Istenhez, és imádkozzatok Istenhez, és mondjátok, Uram, bocsáss meg nekem, könyörülj rajtam, segíts nekem, Uram, küldj egy ébredés, ragadj meg engem, érints meg engem. Nos, az ördögnek távoznia kell, ölelet leplezve, mi ellenállunk neki. A sátán minden hatalmat távozzék ebből a gyülekezetből, ebből a teremből, a Jézus Krisztus nevében. Legyen, hogy leszálljon a Szent Szellem, és megragadna minden egyes szívet. Bár lenne, hogy Isten megvilágosító eleje feltáruljon itt, és mindenkit lángra lobbantana Isten tüze. Legyünk mindannyian olyanok, mint a tűz lángja. Vegyél el mindent, tegyél minket teljesen tisztává, teljesen fehérré. Halleluja! Magasztalva legyen az Úr neve. Halleluja! Magasztalva legyen az Úr neve. Felemeljük kezeinket, dicsőjük Jézust, és azt mondjuk, köszönöm, köszönöm, Uram Jézus, te megszabadítottál engem, te megváltottál, te meggyógyítottál. Halleluja, halleluja, halleluja.